Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: Bizony-bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: kérdezd meg, kiről beszél. Ő Jézushoz fordult, megkérdezte: Uram, ki az? Jézus így felelt: az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és Karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Júdásnál volt a pénz, Jézus megbízta: vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon Péter megkérdezte: Uram, hová megy? Jézus így válaszolt: ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted. Jézus ezt felelte neki: életedet adod értem? Bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen mindenki csata. Kedves barátaim, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai evangélium, amelyet most felolvastam, ez közelről mutatja meg Jézusnak és a tanítványainak a legszűkebb közösségét. Együtt van a Mester Jézus a tanítványaival. A meghitt beszélgetést nem zavarja meg semmi, nem zavarja meg a gyógyulásra váró betegek, a szegények tolongása. Este van, vacsora van, túl vannak a nap zaján, a fáradtságán, és beszélgetnek. És amikor ilyen közelről nézzük ezt a legmeghittebb, legszűkebb tanítványi kört Jézus körül, akkor most veszük észre, hogy mennyire különböző arcok vannak együtt jelen. Pedig mind Jézus tanítványa, de mégis mind milyen különbség van közöttük. És Jézus legszűkebb környezetéhez tartoznak, mégis milyen más indulat, szándék van az egyikben, mint a másikban. Milyen másképpen tanítvány Péter, milyen másképpen tanítvány János, vagy Júdás, vagy az összes többi. És most az ő személyüket vizsgálva, most egy picit arról szeretnék elmélkedni, hogy milyen különböző tanítványai lehetnek Jézusnak. Először ugye Júdás tűnik ki a mai evangéliumból, és megrendítő, hogy a legszűkebb tanítványi körben ő is benne van, ő is oda tartozik. És sokan úgy is gondoljuk és gondolják, hogy hát rettenetes, hogy Jézus közvetlen környezetében ilyen lélek is lehet. És ő is épp úgy látta Jézusnak a szent életét, mint a többi, épp úgy hallotta ő is az örök életnek a beszédeit, mint a többi tanítvány, épp úgy benne élt Jézus kiválasztó szeretet közösségében, mint a többi tanítvány, és mégis egészen más hatást ért el benne Jézus, mint az egész többi tanítványban. És az a Krisztussal való közösség, ami azoknak az örök életet jelentette, a többi tanítványnak az örök életet, Júdásnak az örök kárhozatot jelentette. És az a három esztendő, amit Jézus követésében töltöttek el együtt, ez a három esztendő a többi tanítványt az üdvösségre juttatta, őt pedig a kárhozatra. És valóban talán jobb lett volna neki, ha soha meg nem ismeri Jézust, mint megismerve őt, sőt, követve is Jézust, egy darabon mégis szembefordul Jézussal, és elkárhozik. És Isten szava, a Szentírás is, olvashatjuk, azt tartja a legnagyobb veszedelemnek, amiben juthat csak egy ember, hogy ha megismeri az igazságot Krisztusban, és elpártol attól. És ez az a bűn, amiből nincs szabadulás, amire nincs bocsánat. Mert itt kezdődik a bűn, nem a tudatos és a szándékos ellenállásnál, hanem ártatlannak látszó kicsi dolgokban kezdődik a bűn. Például azon, hogy az ember megtűr a szívében egy ártatlannak látszó kicsi gondolatot, amit rejtegetnie kell Jézus elől. És ki tudja, hogy mikor kezdődött el már Júdás szívében az árulás gondolata. És ha idejében felfedte volna, leleplezte volna, őszintén bevallotta volna, hogy mi kísérti őt, mi foglalkoztatja, milyen indulat bújt meg benne, akkor egészen biztos, hogy védelmet talált volna Jézusnál. Odaborulna, és azt mondaná, hogy Uram, engem milyen gondolatok kísértenek, üldöznek. De ebben a bezárt szívben jobban eluralkodott a gondolat, egyre jobban hatalmába kerítette, és egyre messzebbre sodort a lélekben Jézustól, el egészen a legalávalóbb bűnik, vagyis Jézus elárulásáig. És így van ez minden bűnnel a hétköznapjainkban is, amit csirájában el nem folyt az ember, amit idejében le nem leplezünk az Úr előtt, amitől nem akarunk mi megtisztulni, amint melengetjük a szívünkben, eluralkodik rajtunk, egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy innen már nincs többé visszatérés. Éppen ezért jó most a nagybőjti szentidő, a nagy hét, hogy egy picit lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, nézzünk szembe önmagunkkal, nézzük meg, hogy hányszor fordultam én szembe Jézussal, hányszor mondtam neki ellent, hányszor árultam előtt, és menjünk, és tartsunk egy jó, mély Szent Jónást. Ne, hanem oda kerülünk, mint Júdás, nagyon a mélyre zuhanunk. És ki hitte volna Júdásról, hogy ilyen mélyre tud zuhanni? Ki gondolta volna ezt akkor, amikor ő is ott járt a Jézusnak a nyomában? És annyira beletartozott a tanítványi közösségbe, hogy még külön megbízatása is volt. Ő volt úgymond a bankár, a pénztáros, bankigazgatónak is lehetne nevezni. A közösség nevében ő gyakorolta a szegényeket megsegítő szeretett szolgálatot, a legszükségesebb holmiknak a beszerzését, és ki merte volna elképzelni, hogy ez a tanítvány, aki ilyen fontos pozíciót tölt be a többik között, ez lesz az áruló. És ezen az estén ott ül szemben az Úrral, egy asztalnál vele. A kezéből kapja a feladatot és a falatot, és utána a feladatot, azt mondja, hogy amikor elvette a falatot, akkor azonnal kiment. Éjszaka volt. Mondhatnánk, hogy milyen sötét éjszaka volt az. Szájában még otthon a Krisztustól kapott falat, de ő már a legrettentőbb sötétségben van, egyedül, útban a pokol felé. És tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy nem elég csak a templomba járni, nem elég csak, hogy találkozunk az oltári szentségben Jézus Krisztussal, együtt lenni Krisztussal, megbizatást vállalni az ő egyházában, vagy közösségében, vagy bárhol, ahol vagy. Nem elég csak imádkozni és szentírást olvasni, hanem a legfontosabb, hogy engedd be a szívedbe őt. Engedd az uralma alá magadat teljesen. És akkor már könnyebb lesz megbizatást vállalni, könnyebb lesz imádkozni, könnyebb lesz szentírást olvasni. Sokáig kell együtt lenni Jézussal. Veszélyes játék nem vele lenni. Végzetes. Hallani és ismerni az Urat, de nem követni őt. Hozzátartozni az ő környezetéhez és mégsem fogadni el megváltóul. A tőle kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe, ez az a lejtő, amelyen Júdás is elindult, és amely tehát Krisztus mellől is tudsz te a pokolba kerülni. És ezt ne felejtsd el, hiába jársz templomba, hiába imádkozol, pokolba juthatsz. Engedd be teljesen a szívedbe Jézust. És ez egy örök figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy vigyázzatok, ne szedjen rá benneteket az ördög. De nem csak Júdásról szól ez a történet, hanem a többi tanítványról is általában. Mert azt olvassuk róluk, hogy amikor Jézus jelezte, hogy ki az árulója, a tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. És hallottak egy rettenetes kijelentést Jézustól, és nem tudták, hogy kire vonatkozik. És hajlandóak lettek volna magukra venni mind, de reménykedtek, hogy hát ha mégsem róluk van szó. Vagyis bizonytalankodtak. Életük egyik legdöntőbb kérdésében, a Krisztusban való viszonyukban, kapcsolatukban nem voltak biztosak. És ma Jézus legtöbb követője is, elmutatjuk magunkról is, hogy ilyen bizonytalankodóak vagyunk. Jézushoz tartozónak tartjuk magunkat, mondjuk a nagy szavakat, mindent megteszünk mi mindenért, mindenkiért, munkahelyünkért, de hogyha egy kis áldozatot kell vállalni, akkor már teljesen hátat fordítunk. Akkor megmarad a szó, de a tett sehol. És ilyen fiatal pár jött egyszer hozzám, esküvőre jelentkeztek, és Krisztushoz tartozónak vallották magukat, mert különben akkor nem jöttek volna templomba esküdni. És amikor az egyik felkészítőt megkérdeztem tőlük, hogy hát milyen viszonyban vagytok Jézus Krisztussal, zavarba jöttek. Nem tudták, hogy mit feleljenek. Tehát templomba jártak, imádkoztak, minden vasárnap ott voltak. De amikor rákérdezel arra, hogy na akkor most milyen a viszonyod Jézussal, az Istennel, egy picit menjünk le mélyebbre, zavarba jöttek, nem tudták, mit feleljenek. És mivel gondoltam, hogy nem jól értették a kérdést, megkérdeztem, hogy hisznek egyáltalán abban, hogy van örök élet. Hisznek abban, hogy ők, amire most készülnek, az egy szentség. És ekkor egymásra tekintettek szintén bizonytalankodva. Tehát ők is bizonytalankodtak, ezért jó a felkészítő, mert akkor meg tudnak bizonyosodni arról, hogy mire is készülnek. És tudjátok, mit jelent ez a bizonytalankodás? Az, hogy nincs üdvössége, nincs élő megváltója annak, aki bizonytalan benne. Nincs bűn bocsánata annak, nem él benne a kegyelemben, nem él a megváltás boldogságában az, aki bizonytalan ebben a kérdésben. Hát ugye, ami van, ami kézzel fogható, amit látsz, abban bizonyos vagy. De itt kezdődik a hit, légy bizonyos abban, akit nem látsz. Hogyan tudsz te tanúságot tenni róla? Bizonyíts be a hétköznapjaidban. Ne csak járjon a szánk. Mutasd meg. Bizonyíts be, hogy igenis, te hiszel a megváltódban. Bizonyíts be mindenki számára otthon, a családodban, a munkahelyeden, barátaid között, hogy tudom, hogy ő van. Tudom, hogy ő él. Hogy van-e feleséged vagy férjed, azt tudod. Érzed minden nap, mert felmérgesít esetleg. Vagy vitatkoztok, veszekedtek, vagy szeretitek egymást, ölelitek egymást. Tehát tudod, hogy ő van, melletted van. Nem mondanád rá azt, hogy hát nem tudom, lehet, hogy van, de minden este egymás mellé feküsztök le. De mégis azt mondod, hát lehet, hogy van, nem tudom, itt él a házba, elmenjünk egymás mellett, ilyen is van. Ha valaki ebben bizonytalan, akkor azt jelenti, hogy nincs se férje, se felesége, se gyereke, úgy megvannak egymás mellett. Tehát nem ezt akartam mondani, hanem az, hogyha létezik valahol vagy-vagy kérdés, akkor ez itt van most. Hiszel-e te Jézusban? Tudsz-e tanúságot tenni róla az életeddel? Vagy te is kimész a bizonytalanságban, a vak sötétségben, mint Júdás? Azt mondtuk, hogy milyen bizonytalankodó tanítványok vannak a legtöbben Jézus körül. Hát feltehetjük akkor most konkrétan a kérdést, hogy nem tartozol te is közéjük? Tehát nem maradj meg ebben a bizonytalanságban. Még a rossz bizonyosság is, tanúságtétel is jobb, mint a bizonytalanság. Mert akkor az ember legalább tudja, hogy hányadán áll, mit kell tennie. Éppen ezért, tehát keressük ezt a a bizonyosságot vele, Jézus Krisztussal. De ne úgy, mint ahogy Péter gondolta, mert Péter annyira meg volt győződve, hogy az ő mestere iránti hűségéről és szeretetéről, hogy olyan kijelentést mer tenni, hogy hát én az életemet adom érettet. És a többi evangéliumban még részletezve is van, hogyha a mindnyájan megbotránkoznak is, Uram, de én biztos, hogy nem. Tehát még hozzá teszi, hogy Uram, én veled készen vagyok érted a börtönbe is menni, halálra is menni. Tehát életemet adom érted. Péter tehát nem volt bizonytalan, de ő egy hamis bizonyosságban élt. Tehát ő önmagában volt igazából biztos, a saját buzgalmában, a saját Krisztus iránti szeretetében, a megváltójába vetett hitében, vagyis az önmaga kiválóságában volt ő biztos. És itt látszik igazán, hogy mennyire bizonytalan alap egy jó embernek az, a jó, egy embernek a jó szándéka, pontosabban fogalmazva, a buzgósága, a lelkesedése, még a hite és a szeretete is. És milyen jó, hogy a Krisztushoz való viszonyunkat nem az érzelmi szintünk határozza meg, hanem Krisztus szeretete irántunk. A kérdés az, hogy te ezt mennyire fogadod el. És hány ilyen ember van a hétköznapokban is, hogy aki azt gondolja magáról, hogy igen, ő hűséges, hogy benne akkora akaraterő van, ő mindent meg tud tenni, mindenkiért oda van, mindenkihez hűséges tudna maradni, mindenki tud szeretni, de amikor oda kerül a sor, ő az első, aki hátat fordít. Megtagadja, mint Péter Jézust háromszor, mielőtt a kakas megszólal. Tehát neki önmagában volt bizonyossága. Erre az emberre szoktuk mondani, hogy nagy az egója. És Krisztusnak kellett ugye meghalni a Péterért. Hogy azután tudjon Péter meghalni Krisztusért. És amíg el nem fogadta valaki, hogy Krisztus meghalt érette, addig csak annyit ér minden áldozata, hite és szeretete, mint Péternek ez a nagy kijelentése, hogy az életemet adom érted. És nagy kijelentés, de tudjuk, mi lett belőle. Láttuk már ilyent is, hogy a vőlegény azt mondja a mennyasszonyának, hogy imádlak, tenyeremen foglak hordozni, és talán egy év múlva már az is bosszantja, hogy a felesége hogy nevet. Könnyű nagy szavakat mondani, nagyokat ígérni, megható kijelentéseket tenni, elképzelni valami imponáló szerepet, hősies, pózdrámai, nagy jelenetet, ezt képzeletben mind végig lehet játszani. De más dolog a valóságban hűséges tanítványnak lenni. Ne add te életedet Krisztusért, neki nincs erre szüksége. Ez úgyis csak egy mondat, amit úgy kimondunk, egy frázis. Nem ebben nyilvánul meg a te tanítványi hűséged, hanem sokkal kevésbé népszerű valamiben, egy alázatos magatartásban, és ez nem más, mint a szereteted. A te szereteted otthon a családban, a munkahelyeden, barátaid között az alázatos szeretet, amelyet a gyakorlatba tudsz ültetni, ebben nyilvánul meg, hogy te mennyire vagy hűséges Jézushoz. Mennyire vagy te igazi tanítványa, követője Jézusnak. És mai evangéliumban ez nincs meg, de tovább úgy folytatódik a történet, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. Tehát új parancsolatnak nevezi Jézus egymás szeretetét. Talán azért, mert mindig újra meg kell tanulni, és nem lehet benne rutinra szert tenni. Nem lehet a szeretetről azt mondani, hogy fúj, én ezt annyit gyakoroltam, és én már túlzottan is tudok szeretni. Nem, ilyen nincs. A szeretetet azt mindig újra kell kezdeni. És a szeretetet mindig újra meg kell spékelni valamivel. Újra kell kezdeni, és esetről esetre kell megvalósítani mindig. Minden helyzetben újra kell te szeressél. Éppen ezért kell te újjászülessél minden reggel, minden nap. És Jézusnak van egy mértéke, azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek. Tehát amint, úgy, ahogy én szerettelek titeket. Tehát nem arról van szó, hogy itt vegyük példának Jézus szeretetét, azt kövessük és utánozzuk, hanem arról, hogy abból merítsünk. Mert ő a forrása ennek a szeretetnek. És ha valaki nem tőle merít, azon meg is látszik. Azon meglátszik, hogy durva, agresszív, csúnyán beszél, káromkodik, szertelen, munkáján is az látszik meg. Jézus legyen a forrásod. A szeretetednek a forrása. Őt kell követni ebben. Ő belőle kell merítenünk. Az ő szeretetének az erejével lehet neked is a másik embert igazán szeretni. Nem az önmagad mércéjével, Jézus mércéjével. Azzal lehet. Ha nem, akkor másképpen csak morcos és ingerült a te szereteted. Fáradt, ideges és robbanó indulatokkal teli emberré válsz, hogyha csak önző módon szeretsz. Ismerősök, idegenek úgy néznek egymásra, ilyenkor, mintha halálos ellenségek lennének. Nos, az Krisztus igazi tanítványa, aki ebben a gyűlölködő, indulatos világban a szeretetnek a képviselője tud lenni. Hogyan tudod megmutatni, hogy benned is él valami Krisztus szeretetéből? Tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Hát Krisztus a hitünkről ismer ránk, hogy az ő tanítványai vagyunk. Krisztus előtt a hitünk a döntő, és ez a hit az, amely elfogadja az ő szeretetét. Tehát a hitből fakadó szeretet nekünk a forrásunk, ami Jézusból származik. És ezzel bizonyítja be, hogy miért kell benne hinnünk, mert ő érettünk, feláldozta magát, meghalt, és feltámadt érted. A hit látásához és értékeléséhez nincs szeme a világnak, de valami másra igenis van nagy érzéke, az ítélete a világnak. És élj úgy, hogy a világ is úgy tudjon megítélni, hogy ez az ember szeretett. Ezt érzi, erre vágyik. Ezt akarja megérteni ma a világ, csak mindenki fél. De te ne félj, mert Krisztus követő vagy, és így tudsz hatni a környezetedre. Ebben az ellenséges, gyűlölködő világban a te szereteteddel. Feltehetjük a kérdést, melyik tanítvány vagy? Amen.